Magyari Ágnes, feltámadás. A karácsonyt sikeresen neveztük el a szeretet ünnepének. Ezzel a bóvli kategóriába téve azt a misztériumot, amikor a megváltó világra jön. A húsvét azonban nehéz dió, mert a feltámadás ünnepén nincs cuki kisgyerek, kedves anyuka, pufók angyalok. Ami van, kivégzés, vér, szenvedés és halál. És ha ez nem lenne elég, ott van még a zavarba ejtő feltámadás. Milyen szóval lehetne ezt komfortosabbá finomítani? Szenvedéskultusz? Halálőrjöngés? Isten ember? Örök élet? Barokk látomás? Vagy csak simán látomás? Akárhonnan is nézzük, egyik sincs olyan frappáns, alkalmatosabb, megfelelőbb, bájosan andalítóbb, mint az édeskésen cseppfolyós szeretet. Hiszem a test feltámadását, mondjuk az apostoli hitvallásban. Ami abszurdum, de maga a hit, ugyanúgy, mint az élet, abszurdum. Gigantikus szenvedély, mondja Kierkegaard. És ha ez nem lenne elég, még paradox is, teszi hozzá a dán filozófus. És miben hiszünk mi? Nyilván nem az abszurdumban, és főleg nem a paradoxonban, mert az nem logikus. Márpedig a logika, az fontos. Persze maga az élet, és főleg az emberi érzések sem logikusak, de talán pont ezért ragaszkodunk annyira a rációhoz, mert mindig arra van a legnagyobb szükségünk, ami nincs. Mert tulajdonképpen miben hiszünk mi? Abban, amit látunk. Láttuk az új vírussal fertőzött beteget? Nem. Akkor a járvány nem is létezik. Vagy ha létezik, akkor nyilván valami rozzant sufniban állították elő, valamilyen kétes államformában tengődő, ötödrangú, távoli országban. Egyértelmű. És logikus. Na de a test feltámadása. Nemrég újraolvastam Tolsztoj Feltámadás című regényét. Amikor először találkoztam ezzel a művel, a főhős lelki átalakulása ragadott meg elsősorban. Most másodszorra azonban jobban lekötött a korabeli társadalomról adott leírás. Nyilván, mivel a főszereplő lelki tépelődései elevenen éltek bennem. A regény főhőse, Dimitri Herceg, egy bírósági tárgyaláson látja viszont ifjúkori szerelmét, akinek az élete azután esik darabokra, miután a herceg elcsábította és terhesen magára hagyta. Ma már nem divat műveket az életrajz felől értelmezni. De a Feltámadás című regény az író válságos időszakában keletkezett, amikor hasonlóan a regény hősihez lemondott vagyonáról, hátat fordított a családjának, és vallásbölcseti értekezést írt, a gyónást, amelyben nagyon hasonlóan val ifjúságának vétkeiről, fertelmességeiről, valamint lelki útkereséséről, mint amiket az említett regény főhőse is átélt. A mindig jól értesült irodalomtörténet szerint azonban ebben a regényben nem csak a szerző egyéni vívódásai jelennek meg, hanem a kor társadalmi folyamatainak egyenes következménye, Dimitri Herceg lelki megújulása, azaz feltámadása. Ez logikusnak tűnik. Persze attól még nem feltétlenül igaz. Krúdinak több mint 100 évről korábban van egy Karácsony című és egy Húsvéti elmélkedések című publicisztikája. A karácsonyban a szeretetről, családról és az ünnep hangulatáról ír, ahogy ezt mindannyian tennénk. A húsvéti elmélkedésekben viszont végig arról beszél, hogy ünnep van, és az újságíróktól ünnepi szavakat várnak, és minden zsurnaliszta ott rostogol a papírja felett, hogy valamit le tudjon adni a szerkesztőjének. Mindezt három oldalon keresztül. Egy vak hangot sem szól a húsvétről, a feltámadásról. Pedig ha valakiből könnyedén ömennek a mondatok, az maga Krúdi Gyula. Vannak-e tehát szavaink a feltámadásra? Úgy tűnik, nincsenek. Van-e élményünk ezzel az ünneppel kapcsolatban? Nyilván igen, csak azokat nem lehet elmesélni. Lehet-e beszélni a húsvét misztériumáról? Beszélni igen, de mondani is róla valamit. Már sokkal nehezebb.